Megszavazták a harmadik rezsicsökkentést, idén három ütemben mérséklődnek a közműdíjak. Lemond tisztségeiről és parlamenti mandátumáról is a szocialista Simon Gábor, azt továbbra sem tudni, honnan a titkos vagyon. Felvonták a magyar lobogót Szocsiban, ünnepséggel köszöntötték a csapatot. Jó reggelt kívánok! Elfogadta az országgyűlés a harmadik rezsicsökkentésről szóló törvényt, ezerint idén három ütemben mérséklődnek a közműdíjak. Április 1-től 6,5%-kal a gázára, szeptember 1-től 5,7%-kal a villamos energiára, október 1-től 3,3%-kal a távhőszolgáltatására csökken. A javaslatot a Fidesz, a KDNP, a Jobbik és egy kivétellel az MSZP képviselői szavazták meg. Az LMP, Gyurcsány Ferenc pártja, valamint a Bajnai Gordonféle pártszövetség jelenlévő képviselői vagy tartózkodtak, vagy nemet mondtak az újabb rezsicsökkentésre. A parlamenti vitában a Fidesz rezsicsökkentésért felelős politikusa azt mondta, a harmadik rezsicsökkentéssel az európai átlagra csökken a gáz, a villany és a távhőára Magyarországon. Németh Szilárd emlékeztetett, 2002 és 2010 között a gázára háromszorosára, a villanyé pedig kétszeresére nőtt. Hozzátette, a kormány kész arra, hogy megvédje a rezsicsökkentést.
Ebben az évben meg is fogjuk ezt védeni minden külső és belső támadás ellenében, ha a külső támadás Brüsszelből érkezik, akármilyen fenyegetéssel, mi ezt ennek a nyomásnak nem fogunk engedni, mert ezt a nyomást igazságtalannak, és természetesen az európai joggal összeférhetetlennek tartjuk.
A parlament jóváhagyta a paksi erőmű bővítéséről szóló Oroszországgal kötött megállapodást is. Erről a képviselők név szerint szavaztak. A voksolást rövid időre félbe kellett szakítani, mert az LMP szirénázással tiltakozott az indítvány elfogadása ellen. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter szerint Magyarország rendkívül kedvező feltételekkel vesz fel hitelt az építkezéshez.
Az országgyűlés a törvényjavaslatot 256 igen, 29 nem és 2 tartózkodó szavazattal elfogadta.
A kormánypártok és egy kivételével a Jobbik frakció támogatásával fogadta el az országgyűlés a paksi atomerőmű bővítéséről Oroszországgal kötött megállapodást. Az együttműködés kiterjed a paksi erőmű teljesítményének fenntartására és fejlesztésére, beleértve két új blokk tervezését és megépítését.
Balla György! Igen.
Az indítványról az LMP kezdeményezésére név szerint szavaztak a képviselők. Alig, hogy elkezdődött azonban a voksolás, több LMP-s politikus megafonnal szirénázni kezdett az ülésteremben.
Fejezze be az országgyűlésben a rendzavarás!
Mivel a tiltakozó akciót nem hagyták abba, az országgyűlés kizárta őket az ülésnap hátralévő részéről, majd az alelnök egy félórás szünetet rendelt el. A szavazás csak ezután folytathatódott. Az LMP azt közölte, pert indít a kormány ellen, hogy megkaphassák a paksi bővítéssel kapcsolatos hatástanulmányokat és elemzéseket. Az MSZP szerint a parlamenti döntés nem a paksi atomerőműről, hanem Magyarország eladósításáról, a magyar választók becsapásáról és hazánk függetlenségének feladásáról szólt. A Fidesz erre úgy reagált, ma már pontosan tudja mindenki, hogy a szocialistáknak csak azóta elfogadhatatlan a paksi fejlesztés, amióta nem tudnak kitalicskázni milliárdokat az atomerőműből.
Ez egy jó megállapodás, nyugodt szívvel vállalható.
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter közben bejelentette, szerdán megkötötték az orosz féllel az atomerőmű bővítés pénzügyi szerződését is.
Egy 3,95 és 4,95%-os sávos kamatozású, eurokamatú hitelt fogunk ehhez igénybe venni. 80%-ban az oroszok, 20%-ban a magyar fél fogja a kivitelezés költségeit viselni.
Varga Mihály hozzátette, bízik benne, hogy a 10 éves beruházási és fél éves beüzemelési időszak után a két blokk el tud kezdeni működni.
Keresi, de egyelőre nem találja a paksi atomerőmű azokat a dokumentumokat, amelyekből látszana, hogy pontosan milyen munkát végzett a vállalatnak a Gyurcsány Ferenc érdekeltségébe tartozó cég. A megbízás a közvélemény tájékoztatásáról szólt 1997-ben és 98-ban. Az erőmű egykori vezérigazgatója a Gyurcsány Ferenchez köthető cégről korábban azt mondta, tisztességes munkát végeztek, és havi mintegy 8 millió forintot kaptak 9-10 hónapon keresztül.
Fordulja az Artus vezérigazgatójához, nyilván ő nyilatkozik az Artus nevében, Én politikus vagyok, politikáról tudok önnel beszélni.
Hiába kérdeztük szerdán, Gyurcsány Ferenc nem akart beszélni egy korábbi érdekeltségébe tartozó cég és a paksi atomerőmű között létrejött szerződésről. A Magyar Nemzet írta meg először, hogy a Gyurcsány Ferenc tulajdonába tartozó Altus csoport egyik cége, az Agora Marketing Kft. Havi 8 millió forintot vehetett fel a paksi atomerőműtől. A napilap írása szerint 1997-ben és 98-ban összesen 80 millió forintot kapott Gyurcsány Ferenc cége tanácsadásért és az atomerőmű távlati céljaihoz kapcsolódó közvéleményformáló tevékenységért. A híradó szerdán kíváncsi volt, vajon arra kapott-e pénzt a Gyurcsány Ferenc érdekeltségébe tartozó cég, hogy népszerűsítse az atomenergiát és a paksi erőmű egy későbbi bővítését. Az Altus tulajdonosa, Gyurcsány Ferenc a vezérigazgatóhoz, azaz saját feleségéhez irányított minket.
Forduljon nyugodtan az Altus vezérigazgatójához, nem kell messzire menni, mert a feleségem nyilván tájékoztatni fogja önt erről.
Ezek után azonnal megkerestük az Altus csoportot, szerdán azonban, bár visszahívást ígértek, nem kaptunk választ. Ezért csütörtökön újra kerestük az Altuszt és Gyurcsány Ferenc feleségét, aki végül e-mailben válaszolt kérdéseinkre. A választ azonban nem tudjuk megmutatni, mert kikötötte, hogy a levelét csak teljes terjedelmében közölhetjük. A levél hossza miatt azonban erre a híradó keretei között nincs lehetőség. El tudjuk viszont mondani, hogy mit kérdeztünk. Kíváncsiak voltunk, hogy milyen közvéleményformáló tevékenységet végzett az Altus csoport egyik cége, a paksi erőműnek. Konkrétan rákérdeztünk, hogy az atomenergia népszerűsítése feladatuk volt-e. Egyúttal arra kértük Gyurcsány Ferenc feleségét, hogy az atomerőműnek nyújtott tevékenységről fennmaradt írásos dokumentációt bocsássa a rendelkezésünkre. Ilyeneket nem kaptunk, viszont Dobrev Klára válaszában hozzájárult, hogy a paksi atomerőmű kiadja ezeket a dokumentumokat. Az említett szerződés nem lelhető fel, ezt már a paksi atomerőmű válaszolta, miután megkerestük őket. Azt reméljük, az atomerőmű megőrizte a közvélemény formáló tevékenység eszközeit, kiadványokat, prospektusokat, szórólapokat, hirdetéseket. Ehhez azonban bányászni kell. Az erőmű azt írta, feltett kérdéseinkre csak a papír alapú nyilvántartások manuális adatbányászatának eredményét követően tudnak válaszolni, és a dokumentumok keresését megkezdték. A szerződés kötés körülményeiről 2003-ban az erőmű korábbi vezérigazgatója Szabó József azt mondta, a paksi erőmű bővítését akkor nem támogatta a lakosság, ezért volt szükség megfelelő kommunikációs stratégiára, közvéleményformálásra. Vagyis a Gyurcsány Ferenc érdekeltségébe tartozó cégnek az volt a feladata, hogy meggyőzze az embereket a bővítés szükségességéről. Szabó József egykori vezérigazgató Gyurcsány Ferenc cégéről azt mondta, tisztességes munkát végeztek, és havi mintegy 8 millió forintot kaptak 9-10 hónapon keresztül.
Letették a szegedi szuperlézer épületének alapkövét. A jelenleg létező legnagyobb lézernél ezerszer nagyobb teljesítményű berendezésnek köszönhetően az Alzheimer-kór vagy éppen a rák gyógyításában születhetnek látványos eredmények. Az épületben 24 ezer négyzetméteren több mint 1000 kutató és több ezer fős kiszolgáló személyzet dolgozik majd. Mellé egy csaknem 100 hektáros tudományos park is épül. Az egész beruházás beszállítókkal és kiszolgáló személyzettel együtt akár 10 ezer embernek is adhat munkát. Az ünnepségen köszöntött mondott Orbán Viktor miniszterelnök, aki többek között arról beszélt, hogy a beruházás helye is szimbolikus, hiszen egy volt szovjet laktanya területén épülhet meg.
Magyarországon létre kell hozni tudományos kutatóközpontoknak egész hálózatát. Ilyen a nemrégiben átadott akadémiai természettudományi kutatóközpont, az egy ilyen gócpont, ilyen a CERN-Wigner adatközpont, amit szintén nemrégen adhattunk át, és ez a harmadik ilyen hely, amely reményeim szerint bővülni fog a továbbiakban, és Magyarország nem csak egyszerűen termelési központ, hanem majd kutatás-fejlesztési központtá is válhat.
Jóhiszeműen hibázott, és nem volt kellően alapos, amikor kitöltötte a vagyonnyilatkozatát. Többek között ezt írt a közleményében Simon Gábor, akiről néhány napja derült ki, hogy titokban több mint 240 millió forintot tart egy osztrák bankszámlán. A politikus minden tisztségéről lemondott, és kilépett az MSZP-ből. Az Amerikából hazatérő Mesterházi Attila azt mondta, a pénz nem az MSZP-é, de nem derült ki, hogy pontosan honnan származik.
Egy bohóc várta a repülőtéren Mesterházy Attilát. Az MSZP elnöke több mint másfél hete nem jelent meg a nyilvánosság előtt. Az utóbbi napokat az Egyesült Államokban töltötte.
Az MSZP pénze biztos, hogy nem.
Nem az MSZP pénze volt a párt elnök helyettesének titkos osztrák számláján. Erről beszélt Mesterházy Attila a ráváró újságíróknak. De azt is hozzátette, fogalma sincs, hogy honnan származik a pénz. Szerinte az kizárt, hogy más MSZP-s képviselőnek és pártvezetőnek is van titkos vagyona.
Kizártnak tartom. A fideszesekről el tudom képzelni, MSZP-sekről nem.
Két napja még Simon Gáborról sem gondolták a pártban, hogy titkos külföldi számlával rendelkezik. Erről beszélt egy MSZP-s vezető az Origónak. A lapnak név nélkül nyilatkozó szocialista politikus azt mondta, a visszafogott szürkeegér Simon Gáborról senki sem feltételezte, hogy több százmilliós vagyont titkol. Azt is hozzátette az MSZP-s politikus, hogy ha olyan MSZP-seket kellene mondania, akik külföldön rejtegethetnek nagyobb összegeket, Simon Gábor biztos nem lett volna benne az első 10-ben, tán az első 20-ban sem. Szanyi Tibor véleményét is kérdeztük a listáról, vagyis hogy szerinte is össze lehetne állítani egy olyan 10-es vagy 20-as névsort, amelyről pártársa beszélt az Origónak, és ha igen, melyik MSZP-s politikusnak lehet még titkos vagyona?
Maradjuk annyiba az, hogy a ártatlanság véleme alapján azon erre a válasz, hogy egyik se.
Tudom.
Két napja Józsa István, az MSZP frakció vezető helyettese akkor kezdett nevetni, amikor azt kérdeztük tőle, honnan kerülhetett csak nem 4 milliárd forint Simon Gáborhoz. És nevetett Veres Gábor, az MSZP új szóvivője, amikor az ATV-ben azt a kérdést kapta, hogy az osztrák számlán levő pénz Simon Gáboré, vagy esetleg a szocialista párté.
Most egyelőre reagálni se tudok rá, tehát hogy a pártpénze hogy kerülne egy magánember magánszámlájára?
Nem pártpénzekről van szó.
Mesterházy Attila este a szocialista párt székházánál is megerősítette, nem pártpénzek voltak a titkos számlán. A Jókai utcában Simon Gábor nem volt ott, vele előtte személyesen beszélt a pártelnök. Mesterházy Attila szó szerint azt mondta, Simon Gábor előző életével kapcsolatos forrásfelhalmozásról van szó, legalábbis amennyire ő tudja.
Semmiféle közpolitikai, közéleti szerepe nincs ennek a forrásnak, tehát magyarul az ő közéleti tevékenységéhez nem kötődik, hanem az azt megelőző életével kapcsolatos forrásfelhalmozásról van szó, amennyire én tudom.
Simon Gábor nem nyilatkozott, egy közleményt adott ki. Eszerint minden pártban viselt tisztségéről lemondott, és ki is lépett a Magyar Szocialista Pártból, lemondott parlamenti mandátumáról, és az áprilisi választáson sem indul. Azt is írja, hogy a személyéhez kötődő összeggel el tud számolni, annak eredetének semmilyen közéleti politikai aspektusa nincs, és még azt is hozzáteszi, idézem, jóhiszeműen hibáztam, amikor a vagyonnyilatkozatomat nem kellő alapossággal töltöttem ki.
A Fidesz a Simon Gábor közleményére úgy reagált, hogy a legfontosabb kérdésekre a mai napon sem kaptunk választ, honnan vannak a 100 milliók, mit tudott erről Mesterházy Attila és az MSZP vezetése, és mióta tudja mindezt, kérdezi a kormánypárt. A Jobbik szerint Simon Gábor közleménye, azon belül is a jóhiszeműségre hivatkozás egy vicc. Úgy fogalmaztak, idézem, pártja a Magyar Szocialista Bűnszervezet hallgatása pedig magáért beszél. Halálos áldozata is van már Szlovéniában a zord időjárásnak. Az országban kialakult közlekedési helyzet miatt a Magyar Külügyminisztérium azt kéri, hogy aki teheti, halassza el tervezett utazását. Az elmúlt napokban Szlovéniában a rendkívül erős havazást követően jegesedés kezdődött, ami elképesztő pusztítást végzett az országban. Szlovéniában a hadsereget és a tűzoltóságot is mozgósították, hogy segítsenek azokon, akik a hófogságába kerültek. Készülnek a téli olimpia délutáni megnyitójára, a szervezők már az utolsó simításokat végzik a díszleteken. Azt ígérik, mindenkit lenyűgöznek majd az előadással. Szocsiban már felvonták a magyar lobogót is, a magyar csapatot pedig ünnepséggel köszöntötték. A megnyitót délután 3:45-től követhetik az M1-en. Fél hétkor lesz legközelebb híradó. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!